Passzold vissza, tesó, egy 2018-ban elindított program, hát azóta rengeteg idő telt el, de mielőtt még erről a programról beszélnénk, egy kicsit mesélj nekünk arról, hogy hogyan kerültél te a Jane Goodall intézethez, mi vezetett oda téged?
Még nagyon-nagyon régen, már nem is emlékszem mikor, ugye arról álmodoztam kamaszkoromban, hogy a gorillák megmentésével szeretnék foglalkozni, mert olvastam a Gorillák a ködbe című könyvet, amit Diane Fossey írt, és igazából akkor sikerült így inspirálódnom ebben a témában. És akkor hát arról álmodoztam, hogy én is elmegyek Afrikába, és akkor segítek megmenteni a gorillákat, és kitaláltam, hogy a piros cseppel biciklimmel elindulok, és majd Ruandában csatlakozom a gorillák megmentéséhez. Akkor ugye még nem volt internet, vagy Google, vagy hasonló támogató lehetőségek, úgyhogy térképen berajzoltam piros tollal, és akkor vigyáztam, hogy nehogy a tenger vagy óceán belekerüljön az útba, úgyhogy így nagyon szakszerűen megterveztem. Aztán persze, ahogy mondtam is, a kamaszkori álmok milyenek, én nem indultam el, de viszont megmaradt ez az álom és az inspiráció. Úgyhogy hát elvégeztem ugye a szakközépiskolát, utána meg elmentem a postára dolgozni, mert az utazáshoz azért pénz kell, a realitás talaján maradtam azért. És akkor 2009-ben volt az, hogy a Jane Goodall intézet indított egy használt mobiltelefongyűjtő kampányt, hogy dobj egy nagyot, és igazából akkor olvastuk az újságban, hogy van ez a kampány a gorillák megmentésére, és akkor azonnal csatlakoztunk a párommal az intézethez önkéntesként, és elkezdtem a postán gyűjteni a készülékeket, így, ahogy szoktam mondani az előadásaimban, egy piacirést találtam ugye a postán, mindig a sorsjegyeket, biztosításokat ajánlgatják, hát a használt készülékeket nem kérte senki, így elég hamar sikerült eljuttatnom magát az üzenetet, ugye, ami nekem fontos volt, közösségemhez, és ők csatlakoztak a gyűjtéshez, és ez egy 2 éves kampány volt, és akkor a végén, hogy átvette az újrahasznosító ezeket a készülékeket, adományt adott az intézet számára, és ebből mi a Kongói Demokratikus Köztársaságban dolgozó természetvédelmi őröknek vettünk felszerelést, esőkabátot, meg gumicsizmát. Igazából ez a rész ez így itt lezárult, és akkor innentől kezdve már önkéntesként dolgoztam, és próbáltam mindent megtanulni, akkor értesültem igazából a kampány hátteréről, az oktatási lehetőségekről, hogy lehet előadásokat tartani, az iskolákban, rendezvényeken megjelenni.
De te azóta is önkéntesként dolgozol az intézetnél, vagy most már főállásban ott vagy?
Hát önkéntesként is, de főállásban is. 2018-ban jött egy lehetőség, amikor hát az akkori 2-4 órás munkavállalónak lejárt a szerződése, illetve nem akartak már tovább itt dolgozni, és akkor így gondolkodtunk, hogy ki legyen a 8 órás munkavállaló, egyébként az elnökség a munkáltató, és igazából arra gondoltam, hogy most miért ne vállaljam el, hogyha amúgy is ezt csinálom a 8 órás munkám mellett, akkor kevesebb pénzért, illetve több munkáért sokkal jobban megéri ide jönni dolgozni, úgyhogy ezt szeretem csinálni. Tehát igazából ez volt a kulcs szó, hogy amikor valamit élvezettel csinálsz, vagy szenvedéllyel, akkor azt érdemes csinálni, nem az, amit pénz hoz igazából.
Igen, olyan kevés embernek adatik meg, hogy azt csinálhassa, amit igazán szeret.
Igen, persze az a legjobb, hogyha még pénz is bőven elég, meg még szenvedéllyel is tudod csinálni, és szereted is, de nem szabad annyira elvakultnak lenni, vagy nem is tudom, hogy mondjam.
2018 óta rengeteg idő telt el. A kampány elindult, tartott egy ideig, aztán újraindult. Szóval mesélj, hogy 2018 óta egyrészt mi minden történt, kettő magáról erről a kampányról, hogy milyennek az egésznek a lényege.
Igen, amúgy a 2009-10-es kampány is teljesen ugyanígy zajlott, tehát a maga a tartalmi része az nem változott. Annyi, hogy a Virunga című film, azt ajánlom mindenkinek egyébként megnézésre. 2016-ban láttam, egy filmklubban, és akkor ott szembesültem vele, hogy nem történt semmi a gorillák védelmében 2010 és 2018 között, tehát ugyanazon a szinten vannak, hogy az ásványi kincseket kibányásszák, és a természeti értékek igazából másodlagosak az emberek számára, akik ugye az ásványi kincseket szeretnék megszerezni. És így a gorillák élőhelye, illetve ők maguk, plusz a csimpánzok, bonobók is veszélybe kerültek, ugye a főemlős rokonaink. És akkor így 2018-ra sikerült úgy összeállítani egy oktatási segédanyagot, háttéranyagot, illetve partnereket találni, civil partnereket, illetve céges partnert, aki átveszi a készülékeket, hogy újra elindulhatott ez a kampánya, Passzold vissza tesó névem, és hát arra irányul, hogy a körforgásos gazdaságot képviselő követ egyesület, igazából ők az egyik civil partnerünk, hogy a nyersanyagokat visszanyerjük újra hasznosítás céljából a használt készülékekből, és akkor így csökken a bányászat, a gyerekmunka, ami szintén hozzátartozik, és csökkenthetjük a polgárháborús kockázatot is a Kongói Demokratikus Köztársaságba, ahol a koltán 80%-a megtalálható a föld koltán készletének.
Mert hogy a mobiltelefonok előállításához ez az érc szükséges, amit Afrikában bányásznak.
Igen, és ez igazából, ez a koltán, ez egy mozaik szó, ez a kolumbit és a tantalitnak a fémei tartalmazó érc, és ebből a Tantál nevű fém, ami minden mobiltelefonban, meg elektronikai termékben benne van.
Tehát akkor nem csak a mobilokban, hanem jól tudom, laptop, igen. GPS, táblagép.
Igen, meg amúgy a okos tévé vagy oktalan tévébe is benne van, illetve laptopokba, autókba is. Ami még így fontos, meg így szoktam is mondani az előadásokon, arra nem gondolunk, ugye, hogy az akkumulátorokhoz is különböző fémek kellenek, és ezeket is, mint a kobalt, úgy bányásszák, mint a koltán nevű ércet, igazából az is természetkárosító tevékenység, hogy így fogalmazzak, és hát ugyanúgy arra gondolunk, hogy milyen zöld egy elektromos autó, igazából, ha nem nézzük vissza, hogy honnan jöttek azok a alkatrészek vagy nyersanyagok, amik a készülékekben vagy az autókban vannak, akkor tényleg zöldnek tűnik.
Igen, és a bányák jó része illegális ott Afrikában. Szerintem ezt is kevesen tudják, egy kicsit mesélj erről. Tehát, hogy a bányákból például az ércet gyakran Kigaliba, Ruandába csempészik.
Jól mondod, igen. Ez egy óriási terület, ez a Kongói Demokratikus Köztársaság, és itt nagyon könnyű elbújni az esőerdőkben. Különböző miliciák tevékenykednek, azért is mondtam ezt a polgárháborús helyzetet, de egyébként konfliktusos ásványoknak is nevezik, többek között a koltánt is, és magukat a bányákat illegálisan nyitják a legtöbbet, de vannak legális bányák is, általában ezeket kínai befektetők kezében vannak, és próbálják úgy mutatni, hogy megfelelőek a munkakörülmények, ki van írva a bejárathoz, hogy nőknek nem szabad ott dolgozni, gyerekeknek se. Ezek a legális bányák, de viszont nem engedik be a külföldi ellenőröket, riportereket. Nagyon ritkán, azt hiszem 3 évvel ezelőtt sikerült egy riporternek bejutni, fotókat is készített. Ugye az illegális bányákban meg aztán tényleg bárki dolgozhat, nincs kiírva ugye semmi, hanem ott igazából a pénzre szüksége van ugye az embereknek, és ezt használják ki a bánya tulajdonosok. 1-2 dollárt keresnek körülbelül naponta az emberek, és akkor a gyerekek pedig azért dolgoznak ott, hogy segítsenek a családjuknak a megélhetésben, tehát ahelyett, hogy iskolába járnának, ugye itt dolgoznak ezekben a bányákban.
Egyébként azért megdöbbentő ez számomra, mert hogy az illegális bányászat az ott folyik, ahol a gorilláknak az otthona van, tehát nemzeti parkok és rezervátumok területén. Tehát ott nincsenek akkor ezek szerint olyan szabályozások, mint például nálunk Magyarországon, vagy az Európai Unión belül, hogy nemzeti parkba az, hogy valaki bányászon.
Igen, hát ugyanezek a fémek vagy nyersanyagok, ezek nagyon értékesek, és pont ezért, amilyen polgárháborús helyzet van, a korrupció az nagyon jelentősen megtalálható a helyszínen. Igazából ezt használják ki, illetve a polgárháborús helyzet fenntartásában érdekeltek ezek a bánya tulajdonosok, illetve a miliciák, akik ezeket elfoglalják. 100-200 ilyen milícia illetve illegális bánya van az ország területén, az őserdőben, úgyhogy ezeket felügyelni, illetve hát ez katonai, illetve rendőri összefogással, nemzeti parki természetvédelmi őri összefogással lehet megszüntetni, vagy kiszorítani ezeket a miliciákat, de itt nem úgy kell elképzelni a természetvédelmi őröket, mint itt nálunk. Fegyvert szinte nem is látunk náluk itt Magyarországon, de persze van fegyverviselési engedélyük, de ott kint meg gépkarabélyokkal mennek járőrözni a természetvédelmi őrök. Ezek a miliciák igazából ebből élnek, hogy ezeket az ásványi anyagokat, nyersanyagokat eladják, és ahogy mondtad, Ruandán keresztül, mert ott bélyegzik át tulajdonképpen, hogy mintha onnan származna, mert Kongóból elméletileg tilos a kereskedelme ezeknek az érceknek.
Igen, és megdöbbentő, ugye mondtad, hogy a munkáért a bányászok, ha szerencsések, napi 1-2 dollárt kapnak, viszont ezt is olvastam, hogy a szerencsétlenebbek feleségét és lányait fogolyként tartják, vagyis az ő életükért cserébe bányásznak a férfiak. De az is egy nagyon megdöbbentő adat szerintem, hogy 1996 óta 6 millió ember halt meg a koltán bányászat következtében.
Igen, ezt itt el se tudjuk képzelni amúgy, és hát itt nem csak arra kell gondolni, hogy ott bányásznak, és akkor amiatt halnak meg, mert végelgyengülést kapnak, mert annyit dolgoznak, hanem amit mondtál, hogy elrabolják a családokat, és akkor előfordul ugye, hogy nem akar valaki bányászni, és akkor hát lelövik őket igazából, illetve amikor elfoglalnak különböző területeket a miliciák, és mondjuk kellene el egy falu, akkor nem fognak könyörögni nekik, hanem őket is lelövik igazából. A betegségek, azok is hozzájárulnak ehhez az emberszámfogyáshoz. Ugye egyrészt, hogy bemennek az őserdőbe, a COVID vírus is ugye ilyen zoonotikus betegségként indult, elméletileg több ugye verzió is van rá, de nagyon sok állatról emberre terjedő betegség van, amit nem tudunk, hogy került az emberre, és ahogy ezek a bányászok bemennek az erdőbe, ugye ott nincsen közért, hanem a vadállatokat ölik le a velük együtt kóborló orvadászok, és akkor ők látják el őket hússal, és akkor akár ebbe is rengetegen meghalnak, amikor fertőzött állatot fogyasztanak.
Igen, feltételezhetően mintegy 3700 elefántot és 8000 gorillát mészároltak le ugye az elmúlt időszakokban, mert pontosan amit mondtál, hogy etetni kell az embereket, tehát hogy helyben élelemhez juttassák őket. Borzalmas egyébként mindez a helyzet, de hogyan állunk most, mert az is egy aggasztó adat, hogy 2025-re, hogyha minden így folytatódik, ahogy van, akkor 8,6 milliárdnyi emberiségből 5,9 milliárd előfizető lesz. Az látható, hogy az embereknek a szokásai, tehát hogy nem, hogy lassulna a vásárlási tendencia, hanem fölgyorsult. Tehát egyre sűrűbben cserélnek az emberek mobiltelefont, elektromos eszközöket, autókat, stb., mert nekem jobb kell, újabb kell, ugye a piac folyamatosan bocsátja ki az újabb és újabb technológiai csodákat. Tehát a vásárlási kedv az nem hanyatlik. De ahhoz képest a kampány, tehát a passzold visszatesó, a mobiltelefon begyűjtése, hogy halad? Mennyire mondható sikeresnek?
Igen, igazából ugye maga a kampány, illetve a támogatottsága annyiban is jelentős, hogy az Európai Unió felé kell egy kvótát teljesítenie minden tagállamnak a kisméretű elektronikai termékek tekintetében, a visszagyűjtésükben, és ezek a kampányok segítik ezt a visszagyűjtést, tehát az államoknak segítünk, a kormányoknak, hogy teljesítsék ezeket a kvótákat, és több gyűjtő akció is van egyébként itt Magyarországon, de valamiért a passzordbiztosítása a legsikeresebb, erről készült is egy felmérés, a Deloitte cég készített egy felmérést, és erről egy jelentést küldött az Európai Bizottságba, és ez olvasható is egyébként az Európai Bizottságnak az oldalán. Úgyhogy erre nagyon büszkék vagyunk. Annyi, hogy 8 tonnát gyűjtöttünk így 2018. novembere óta, mióta elindult a kampány. Mi nagyon sikeresnek éljük meg, és igazából, hogy mi ez a siker titka, ez tulajdonképp maga az üzenet, hogy segítsünk a gorillákon, a csimpánzokon, a bonobókon, az embereken, a természeten, plusz még a körforgásos gazdaságot is segíthetjük, illetve Magyarországon is a természeti kincseket őrizzük meg, illetve az oktatási segédanyagunk, amit ingyenesen biztosítunk minden jelentkezőnek, egy olyan lehetőséget biztosít a gyűjtőpontoknak jelentkező kampányfelelősöknek, hogy saját közösségükben tudnak kampányolni, és ők érik el tulajdonképpen azokat az embereket, akiket mi nem ismerünk, meg nem is tudjuk elérni őket, úgyhogy ezért sikeres, mert egy összetartozás, egy együtt gondolkodás, tudatosságra nevelés kampánya ez az egész.
De vannak egyébként arra vonatkozóan adatok, hogy amióta ezek a kampányok mennek, mennyire csökkent mondjuk a koltánbányászata Afrikában? Mert ugye ezek a kampányok erre mennek rá, hogy minél kevesebb koltánt bányásszanak ki, mert a használt mobiltelefonok leadásával ezek újrahasznosításra kerülnek, a mobiltelefonokban található ásványok, és akkor ugye ezen ércek bányászata csökkenni fog. Legalábbis ugye ez a kampánynak a célja.
Igen, igen. Erre nincsenek adataink, de mi azt látjuk, hogy az emberek azért egyre tudatosabbak, de azért megpróbálják ugye a különböző szolgáltatók ezt ellehetetleníteni, úgymond a különböző akcióikkal. Úgyhogy elég sziszi-fuszi munka, vagy szokták mondani, hogy az embereket tudatosságra neveljük. Ugye nem csak azzal tudunk segíteni, hogy újra hasznosítjuk, hanem azzal is, hogy újra használatra továbbadjuk akár a készülékeket, és akkor erre most kidolgoztunk egy új kampányt, ez a Passzol tovább tesó lesz, és akkor így a kettő együtt már valószínűleg már láthatóbb lesz az, hogy csökkenthetjük a kereskedelmi forgalmát ezeknek a telefonos cégeknek, és akkor viszont ez a zöldülési igény, vagy nem is tudom, hogy mondjam, a cégeknél azért látszik ez az ESG bevezetéshez, szerintem így segíteni fog ebben a kampányban is. Úgyhogy reméljük, hogy ezek az akciók, amiket ugye olvashatunk folyamatosan, vagy láthatunk a reklámokba, már úgy hatékonyabbak lesznek abból a szempontból, hogy nem csak látvány elemek lesznek. Így magán a területen Kongóba, hogy csökkent-e a bányászat, szerintem nem csökkent így láthatóan, viszont amiket olvasunk híreket, ugye a nagyobb cégek, akik gyártják ezeket az elektromos autókat, ők is keresik a megoldását annak, hogyan lehet ezt a koltán nevű ércet kivezetni a gyártási folyamatból. Most a Tesla-nál láttuk ezt a irányultságot, úgyhogy ez a jó cselekedetek, illetve a példamutatás talán, amit mindig említ Dr. Jane Goodall a könyveiben, illetve az előadásaiban, hogy cselekszünk, azzal tudunk reményt adni, illetve irányt mutatni a többieknek, embereknek, illetve más cégeknek is akár. Úgyhogy reméljük, hogy így átveszik ezt a jó gyakorlatot a többi elektromos autógyár vagy akkumulátorgyár. Mi ebbe bízunk, és ezzel tudjuk igazából magunkban is a reményt megőrizni.
Az, aki szeretne mondjuk a Passzold visszatesó kampányhoz csatlakozni, hogyan teheti meg? Mit kell neki tennie ezért?
A honlapunkon a janegoodall.hu-n, illetve a Követ Egyesület oldalán, követ.hu oldalán van egy egyszerű Google űrlap, és akkor azt kell kitölteni, illetve hát ott azért van egy magyarázata ennek a kampánynak. Ebben az évben már nem is a visszagyűjtést emeljük ki igazából, hanem az ismeretterjesztés, illetve az oktatási része a kampánynak, hogy pont azért, hogy ne az legyen, hogy egy mobilgyűjtő program legyünk, hanem egy felvilágosító, illetve tudatosságra nevelő program, illetve akció. Úgyhogy itt, amit mondtam is korábban, az oktatási segédanyagokat biztosítjuk a gyűjtőpontoknak, teljesen ingyenesen online átküldjük, van kiállítás hozzá, különböző feladatok, a tanárok tudják a gyerekeket órákon a fenntarthatóságról, a tudatos vásárlásról feladatokat végezni velük, illetve vannak videóink, amiket szintén teljesen ingyenesen kapnak meg a jelentkezők, és akkor így egyrészt saját magukat tudják fejleszteni, oktatni, illetve a közösség felé kampányt készíteni.
És ugye vannak gyűjtőpontok is, ahol le lehet adni a használt mobiltelefonokat. Országosan egyre több ilyen gyűjtőpont van, mert ugye lehet jelentkezni azoknak is, akik mondjuk gyűjtőpontot szeretnének létesíteni.
Igen, igen, ugye van ez a lehetőség, hogy saját etikus bányát hozzanak létre, és igazából bárki csatlakozhat, tehát nincs megszabva, hogy csak iskolák, vagy csak óvodák, hanem bárki csatlakozhat, mint közösség. Van ott egyébként egy társasházi közösség is, illetve egy faluban egy kis közér például, aki csatlakozott. Google űrlapot kell kitölteni, ott beírja az elérhetőségeit a jelentkező, és akkor mi küldjük hozzá a háttéranyagokat online, és ezeket felhasználhatja a kampányához, a közösség eléréséhez. És akkor ez a kulcsa, ugye, ahogy mondtam is a kampánynak, hogy a saját közösségét érje. Mondjuk egy könyvtárba gyűjtenek készülékeket, illetve kirakják a kiállításunkat, van egy roll-up kiállítás, de ezt is online átküldjük, ki tudja nyomtatni ugye saját magának, amelyiket szeretnék. És akkor indít rá egy filmklubot, tehát így bármit lehet igazából kitalálni, nincs jelentősége a mi részünkről, hogy éri el a saját közösségét, viszont küldhet róla híreket számunkra, vagy csak becsatol minket a közösségi médiába, úgyhogy így terjedt tulajdonképpen ez a kampány organikusan, ahogy először elindult. Még akkor emlékszem, hogy egy kis A5-ös lapra kezdtem el vezetni tollal a gyűjtőpontok listáját, és akkor így 19 márciusra már több mint 500 gyűjtőpont lett országosan, és ez annak köszönhető, hogy a Követ Egyesület csatlakozott, és így a cégeket is el tudtuk érni rajtuk keresztül. Egyébként a háttéranyagot, az oktatási anyagot pedig a Védegylet Egyesület biztosítja a kampányhoz.
Mi dobható be egyébként a gyűjtőpontokon a dobozokba?
Hát elsősorban kisméretű elektronikai termékeket, ahogy említetted korábban a GPS tablet, a használt készülékek, a mobiltelefonok, ezekhez tartozó töltők vagy fülhallgatók, tehát mindenféle zsinórok. Azokat is nyugodtan, mert azt beszéltük meg az újrahasznosító partnerünkkel, meg szerintünk is annak van így értelme, ha mindentől megszabadul az ember, nem csak a készüléktől, mert akkor meg otthon még gyűjtögeti tovább akkor a töltőkábeleket mondjuk, és akkor ugyanúgy nem értük el azt a célt, amit akartunk, hogy előkerüljenek a fiókból ezek a készülékek és a hozzátartozó dolgok. Ugye 2009-10-ben volt ez a gyűjtés, akkor a természetvédelmi öröket támogattuk. A mostani kampányból pedig 2020-ban sikerült egy ugandai iskolahajót építeni, illetve egy kikötőt az iskolához, ami egy szigeten található Nyugat-Ugandában, a Bunyonyi tavon, ott dolgozunk most, és ezzel a gesztussal vagy sikerrel már tudtunk pályázni a Hungary Helps ügynökséghez, ami Magyarország kormányának az újraépítési ügynöksége, és 18 ilyen kis dokkot, illetve még két iskolahajót tudtunk építeni a helyi közösség segítségével a helyi közösségnek, úgyhogy most 120 gyerek jut el minden nap az iskolába biztonsággal és ingyenesen a ugandai Bunyonyi tavon. Csak ezt azért akartam elmondani, hogy ebből a mobil kampányból egy másik jó dolog, egy új projekt, egy új kampány sikerült elindítani.
Ez a kikötőket az Ugandába projekt, hát mesélj akkor erről is egy kicsit nekünk.
Igen, ez egy 2020-ban indult, és 21-ben nyertük ezt a pályázati pénzt, és az volt a lényege, hogy a helyi közösség segítségével, illetve a Jane Goodall intézetek mindig a helyi közösséget szólítják meg, és őket kérdezik meg, hogy mire van szükségük, ez az aktív hallgatás, amikor figyelünk arra, hogy mit mondanak, és közösen dolgozzuk ki azt, amire szükségük van annak a projektjét. És hát itt erre volt szükség, hogy a gyerekek eljussanak az iskolába. Ugye az iskolahajó az olyan, mint az iskolabusz nálunk, csak a tavon közlekednek, és egy 40 fős hajóval indítottuk a projektet, de utána, hogy megnyertük a pályázati pénzt, még két 40 fős hajót sikerült szerezni, illetve elindítani, úgyhogy így három 40 fős csónakkal tudjuk biztosítani a gyerekek eljutását. És ami érdekesség még, hogy ahogy kint voltunk 2019-ben először Ugandában, akkor megismerkedtünk az egyik helyi közösségi képviselővel, és akkor ő beszélt ezekről a problémákról, meg hát mi is láttuk, hogy mik vannak ott, és akkor így barátság indult el azóta, és egy közösségi összetartozást is sikerült elérni, hogy mindenki akarta ugye ezt a változást, reményt hoztunk, és akkor ez cselekvésre ösztönözte az embereket. És ez az egyik hajó, ez egy svájci város Bernnek a közössége adta össze, és akkor mi meg a motor biztosítottuk hozzá, és akkor ez lett a harmadik iskola hajó, úgyhogy ez egy ilyen nemzetközi flottává vált. Magyar színekbe közlekedik kettő hajó, rá van festve a magyar zászló, illetve a mi logónk, illetve a Hungary Hubs ügynökség logója.
Igen, és azért, hogy el tudják képzelni az emberek, hogy mennyibe kerül mindez, tehát egy fából ácsolt kikötősték 250 ezer és 500 ezer forintba kerül, ami az ácsokasztalosok munkabérét is tartalmazza, egy iskolahajó elkészítése pedig 1 millió 200 és 1 millió 500 ezer forint között mozog, egy mentőmellény pedig 6-7 ezer forintba kerül. Ez mekkora segítség az ott élőknek, és ugyanakkor meg, hogyha összefogunk, és sokan adunk le mondjuk használt mobiltelefonokat, akkor mi minden valósulhat meg belőle.
Igen, így pont ez, amit az intézetek is képviselnek, meg dr. Jane Goodall is mondta, hogy minden egyes cselekedet számít, minden egyes jó cselekedet, amiket teszünk, azzal hatással vagyunk akár más földrészeken élő emberek életére, vagy állatok életére, vagy a természetre. Rajtunk múlik igazából, hogy cselekszünk-e, úgyhogy mi ezt a projektet indítottuk el, és mi ezt tartottuk fontosnak.
Igen, és annyi mindent tesznek egyébként az ott élők is, mert látom a képeket, hogy például ott van egy természetvédelmi program, a PET palackok begyűjtése és újrahasznosításra való leadása. A tó körül lévő falvakba járnak oktatási céllal, hogy például fölvilágosítsák arról őket, hogy a műanyag szennyezésnek milyen káros hatásai vannak. Tehát nagyon sokat fordítanak egyébként arra, hogy formálják a lakosságnak a szemléletét és tanítsák a gyerekeket. Ahogy ti is, az iskola hajók építése az tényleg azért nagyon fontos, hogy a gyerekek eljussanak az iskolába, megkapják a megfelelő oktatást, tudást.
Igen, azt valljuk, de szerintem, ha így belegondolunk, ez a cél az ismeretterjesztés, az oktatás, ezzel tudjuk előrébb vinni a dolgokat, illetve Magyarországon is ugye az oktatás a legfontosabb, az ismeretterjesztés. Úgyhogy magyarországi programjaink is vannak, tehát nem csak ez az ugandai, ugye ez a passzhadviszutasó, de van tanösvényünk is a második kerületben, amit a helyi önkormányzat segítségével, meg a Dunai Poly Nemzeti Parkkal, meg a Magyar Madártani Egyesület kétéltű hüllővédelmi szakosztályával hoztunk létre. Rengeteg előadást tartunk országszerte, van egy környezeti nevelési programunk, ami teljesen ingyenes szintén, ez a Rutzenschutz, ez is arról szól, amit a mobil kampány, hogy helybe saját községedben tudsz tenni dolgokat. Ha valami változást akarsz elérni, ami nem tetszik, szeretnél változtatni, akkor összefogsz a közösségeddel, és meggyógyítod ezt a dolgot, és akkor így utána megünnepled, és ezzel a saját közösségedet is inspirálod. És akkor ez egy hálózat, ami egy nemzetközi program is egyben, és így összekapcsolódik nemzetközileg.
Sőt, amennyiben valaki magánszemélyként, cégként, vagy tanintézményként is szeretne egy iskolahajót, vagy egy kikötőt örökbefogadni, támogatni, akkor is megkeresheti a Jane Goodall intézetet. Milyen elérhetőségekkel léphet kapcsolatba veletek?
Hát a honlapunkon keresztül érdemes tájékozódni. A közösségi oldalainkon ott is megtalálhatóak az elérhetőségünk, vagy ott is lehet írni nekünk. A legegyszerűbb az talán a honlapunk, a janegoodall.hu, ott minden információ fönn van, az összes programunk. A közösségi oldalakon meg inkább az aktuális dolgok, de akár föl lehet iratkozni hírlevélre is, akkor még valószínűbb, hogy időben értesül ugye az ember a hírekről, akciókról. Most filmvetítés is volt például, vagy kiállítás megnyitó. Magyar Természettudományi Múzeumban van most Jane Goodall kiállítás, úgyhogy én arra buzdítok mindenkit, hogy nézze meg a kiállítást a múzeumban. Ez egy utazó kiállítás lesz egyébként, de még nem tudjuk, hol lesz a következő állomás. Nézze meg a honlapokat, akár a miénket, akár más civil szervezetekét, és csatlakozzon a különböző projektekhez, és kezdjen el cselekedni, hogy így fogalmazzak, és együtt tegyük jobbá a világot.
Ti egyébként jártok rendszeresen Afrikába? Tehát ellenőrizni magukat a projekteket, tehát például az iskolahajókat, voltatok kint?
Igen, hát a tavalyi évben is nyertünk a Hungary Helps ügynökségtől támogatást. Ezen a szigeten, az iskola szigeten, az egyik iskola 2022-ben voltunk kint, akkor láttuk, hogy az egyik főépület 300 négyzetméteres összeomlott. És hát van több kisebb iskolaépület, de ez a nagy, ami segítséget nyújt abban, hogy ha vihar van a tavon, és a gyerekek mondjuk nem tudnak hazamenni, akkor itt biztonsággal át tudják vészelni az éjszakát, illetve 4 tanári szállás lett még kialakítva most a tavalyi évben ebben a nagy épületben, amit újjáépítettünk, de egyébként ez is újrahasznosítás példája, hogy a használt téglákat használtuk fel az építkezéshez, és akkor így csökkentettük a kiadásait a projektnek. Úgyhogy novemberben voltunk kint átadni, és egyházi tulajdonban van ez az iskolasziget. Ez régen egyébként lepratelep volt, csak így az 50-es években megszűnt ez a telep, és iskolát alapított rajta az egyházmegye, és akkor innen ered az, hogy az egyházmegye mérnökei, illetve munkásai építették a helyi közösséggel együtt újjá ezt az iskolaépületet. Mi támogatást nyújtottunk a Jane Goodall intézet Ugandával karöltve, úgyhogy amikor kimentünk átadni novemberben tavaly, akkor a püspök úr adta át, ott egyébként anglikán egyház van, és úgy fogalmazott, hogy reményt vittünk a szigetre, a gyerekeknek és a tanároknak is egyben, ugyanis a tanároknak is mindig haza kellett menniük, mert nem volt tanári szállás szigeten, viszont így már ezt is kialakítottak ebben a nagy épületben, 4 tanár tudott aludni, és így több időt tudnak tölteni a gyerek oktatásával. Nagyon nagy élmény volt ez, de az is probléma még, hogy amit felmértünk, hogy nem tudnak úszni a gyerekek, meg a felnőttek se, úgyhogy egyrészt folytatjuk az iskolaépületek felújítását, erre is nyertünk most támogatást, illetve úszásoktatást fogunk indítani, hogy mindenkinek legyen vízbiztonsága, mert egyébként 40 ember fullad bele évente a tóba, úgyhogy ez tényleg tarthatatlan.
Mit éreztél akkor, amikor eljutottál Afrikába? Mert valahol teljesült egy álmod.
Igen, hát igazából el sem akartam hinni, olyan volt, ahogy mondani szokták, mint egy filmben szerepelnénk. Az elnökünkkel voltunk kint abban az időben először, és hát amikor meghallottam a túra során, a gorilla túra során, hogy a bokorból egy ezüst hátú veri a mellét, ezzel jelzi azt, hogy itt vagyok negyedre közelebb, ez az én területem, akkor tényleg egy ilyen határtalan öröm és boldogság öntötte, nem is az, hogy az álom teljesült, hanem hogy ez a lehetőség megadatott nekem, hogy mennyire hálás lehetek azért, hogy itt dolgozok, és igazából ez egy plusz motivációt, egy inspirációt adott, egy töltetet a további évekre. És igazából mindenkinek van álma, úgyhogy mindenkit arra bíztatok, amire Dr. Jane Goodall édesanyja is, a lányát, hogy tanuljon sokat, és minden lehetőséget ragadjon meg, ami szembe jön, mert akkor találhat utat arra, hogy az álma megvalósuljon, és soha, de soha nem szabad feladni az álmokat, meg a reményt sem.